Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai új szövetség ige szakaszunkból, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. fejezetének 22-től a 27. versig terjedő szakaszából. A hosszabb szakaszt helyet foglalva, ám nyitott szívvel hallgassam meg a gyülekezet, amint szólít és tanít bennünket a cselekedetek könyve 24. részének 22. versétől a következőképpen. Erre Félix elnapolta az ügyet, mert sokat tudott erről a tanításról, és így szólt. Amikor Liziász ezredes idejön, akkor fogok dönteni az ügyetekben. Ugyanakkor megparancsolta a századosnak, hogy tartsák őrizetben Pált, de enyhébb fogságban, és az övéi közül senkit se akadályozzanak abban, hogy szolgálatára legyen. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzillával, aki zsidó származású volt. Magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról és önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt, most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hivatlak. Egyúttal azt is remélte, hogy pénzt kap Páltól, ezért gyakrabban hívatta és elbeszélgetett vele. Két esztendő múlva Porcius Festus lett Félix utóda. Félix pedig fogságban hagyta Pált, mert kedvében akart járni a zsidóknak. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét a mi szívünkben. Jöjjetek, álljunk színe elé, feleljünk a szavaira imádságban. Mennyei atyánk, áladással megköszönjük neked, hogy új vasárnappal ajándékoztál meg minket. Megköszönjük a lehetőséget, hogy eléd állhatunk, elcsendesedhetünk. Hálát adunk az elmúlt hét ajándékaiért, hűségedért. Azért a gondoskodásért, amelyel odafigyeltél életünkre, vigyáztál testünkre, lelkünkre. És még hogyha próbatételek között jártunk is, megtapasztalhattuk, hogy te hűségesen figyeled és őrzöd, megtartod a mi életünket. Hálát adunk neked a mostani lehetőségért, hogy a te megszólaló igéd lehet a mi lelki kenyerünké. Táplálj minket lelkiképpen, Urunk, mert te reád van szükségünk. Arra, hogy téged halljunk, hogy veled találkozzunk, hogy benned és általad tanítottak legyünk, hogy a te szent lelked leplezze le mindazt, ami sötétség bennünk, és ragyogtassa fel mindazt, ami tőled való világosság. Hadd nekünk élő és éltető igét, teremtő szót. Hadd nekünk, Urunk, hogy meghalljuk üzenetedet, és az átformálja az életünket. Arra van szükségünk, hogy ez az ige a szívünk legmélyéig jusson el. Arra van szükségünk, édesatyánk, hogy Jézusért megkönyörülj rajtunk. És mi dicsérünk, dicsőítünk téged, hiszen oly sok ember nem ismer, oly sokan nem hallják a te szavadat, oly sokan nem kíváncsiak rá, és nem tudják, hogy a legnagyobb veszteség éri őket hétről hétre, vasárnapról vasárnapra. Kérünk az Úr Jézusért, hogy áldott szent lelkeddel légy úrrá most a mi gondolatainkon, beszédünkön, szívünkön, és végezd el bennünk mindazt, amit éppen ma, ezen a délelőttön terveztél el számunkra. És mi magasztaljuk háromszor szent nevedet, és kérjük alázatosan a te áldásodat. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy lelki által hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott szakaszban az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. fejezetének 24. és 25. versében a következőképpen. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzillával, aki zsidó származású volt. Magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról és önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt, most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hívatlak. Eddig az írott ige, a gyülekezet foglalja el a helyét. Ennek a korabeli helytartónak, testvéreim, Félixnek rendkívüli ajándék adatot, gondoljátok csak végig. 2 éven át hallgathatta az evangéliumot Pál apostol tolmácsolásában. Látjuk, hogy nem folyamatosan tette, de újra és újra hívatta az apostolt, és erről volt szó. 2 éven át közvetlenül Pál tanítványa lehetett ez az ember. Óriási lehetőség, megvallom, hogy szívesen cserélnék vele, jó lenne közvetlenül valamelyik apostol lábához odaülni. Persze, hittel vallom, hogy amikor kinyitjuk és kinyitom a Bibliát, akkor ők, sőt, az őket ihlető Szentlélek beszél velünk, beszél velem. És a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által, ahogy Pál a római levélben leírja. De azt látjuk, testvéreim, bármilyen nagyszerű lehetőség, hogy Félix nem él vele. Nem él ezzel az ajándékkal. Vajon miért? Úgy értettem meg, testvéreim, hogy egyszerűen azért, mert nem gondolta komolyan. Amikor komolyan kellett volna vennie az evangélium konzekvenciáit, azt, ami az evangéliumból következik az életünkre nézve, akkor azonnal megrettent és hárítani kezdett. Majd, ha újra lesz időm, ismét hívatlak. Így olvassuk a 25. versben. És ezzel kisiklott az evangélium elől 2 éven át, mint egy menekülő kígyó, amelyik megtalálja azt a rést, ahol veszély esetén el tud tűnni a helyszínről. És olyan szomorúan reális ez a kép, nem? Úgy rólunk, ránk nézve is. Megvallom, velem történt már, hogy úgy tudtam, ez most nagyon eltalál, ez az ige hirdetés, amit hallgattam, vagy ez a könyv, amit olvastam, vagy akár egy-egy konkrét bibliai mondat szíven talált, és mégis úgy viselkedtem, mint Félix. Elbújtam előle, kisiklottam az evangéliummal való szembesülés elől. Nem vettem komolyan, de őszintén mondom, hogy bánom. Nagyon bánom ezeket az alkalmakat, ezeket a perceket vagy időszakokat, amikor nem engedtem, hogy az evangélium átjárja és átformálja a szívemet. És ezért ezt a kérdést hadd osszam meg veletek, amit újra a szívemre helyezett Isten igéje, ilyen egyszerűen, hogy testvéreim, komolyan gondoljátok? Komolyan gondoljuk Jézus Krisztus követését? Félix és Druzilla, a felesége, már sokat tudott például a feltámadásról is, az örök életről is, hiszen látjuk, hogy a szadduceusok és a farizeusok közötti vitát ismerik, és hallották nyilván a korabeli írástudók érvelését, amivel az örök életről beszéltek már akkor is, a feltámadásról is. De az is érdekes, hogy nem elégszenek meg ezzel, hanem Pált kérdezik. Páltól többet szeretnének tudni, méghozzá a leglényegesebb kérdésről, Jézus-e a Messiás? Jézus Krisztus-e a megmentője az életüknek, a megtartója? És kérdezték, faggatták, hogy hogyan lehet meggyőződni erről. Erről az örömhírről, hogy ez valóban Jézusról szól. Nyilván különösen a feleség, mint zsidó származású asszony, de valószínűleg már Félix is ismerte Ézsaiás könyvének 53. részét, és sok mást az Ószövetségből. Vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg, mondja valakiről a próféta. A názáreti Jézusról mondja. És Pál nyilván a maga áldott adottságaival, ige hirdetői, tanítói készségével, kegyelmajándékaival hirdette, hogy igen, az Úr Jézusról szól az ézsaiási profécia. Ő kapott sebeket a mi bűneinkért és a mi vétkeinkért, őt törték össze. És ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen Istennel, önmagunkkal és embertársainkkal. Itt van ez a házas pár, ez a helytartó páros, hallgatják az igét, és amikor megszorítja a szívüket, amikor döntés elé állítja őket, akkor nem kell tovább. Akkor megfutamodnak. Tudom, vallom, hogy akik itt vagytok, testvéreim, az evangélium alapigazságait ismeritek. Van, aki már meg is jegyzi néha, hogy talán túl sokszor is van szó magáról, a megváltásról, a keresztről, hiszem, hogy túl sokszor erről nem is lehet beszélni, de ezt csak azért említem, mert valóban van egy igény a tovább lépésre. El tudjátok mondani fejből a János 3.16-ot, ma is szóba került a keresztelőn is. Úgy szerette Isten a világot. Nem is folytatom, mert szinte biztos vagyok benne, hogy mindenki be tudná fejezni Jézus mondatát. Mindenki ismeri az örömhír alapüzenetét. Jeremiás így fogalmazta meg annak idején. Így szól az Úr, örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki reád az én irgalmasságomat. Mégis a helytartó és a felesége egy ponton újra és újra megretten és megtorpan. Nem mennek tovább Pállal. Innentől nem tudták, nem akarták komolyan venni az apostol szavait. És ezért kérdez bennünket az ige, te megtorpansz, vagy tovább lépsz? Ott, ahol most vagy, Isten kegyelméből. Félixről tudjuk, hogy ő a harmadik házasságában élt ekkor Druzillával, aki egyébként első Heródes Agrippa király lánya volt, annak a Heródesnek a lánya, aki például Jakabot is megölette. De ezt az asszonyt a helytartó elcsábította a házasságából, mert egy bizonyos emezai Azirosz nevű királynak volt a felesége Druzilla korábban. Félix azonban csellel, fondorlattal, férfiúi ráhatással elcsábította, házasság törésre késztette, válásra vette rá. Pálról, illetve Félixről tehát ezt tudjuk. Azt is tudjuk aztán tovább, hogy Pált nyilvánvalóan igazságtalanul tartott a fogságban, hiszen a lázadás vágya nevetséges volt, egyszerűen Pálnak ideje se lett volna az ő megtisztulási fogadalmának ideje alatt, tudnik ezzel kezdte jeruzsálemi tartózkodását, és ezután fogták el. Tehát ez alatt a néhány nap alatt lehetetlen lett volna lázadás szítani a római birodalom, meg bárki ellen. Félix nagyon jól tudta, hogy Pált el kellene engednie, ehelyett újra és újra elnapolja a tárgyalást, és fogságban hagyja. Könnyít a fogság körülményein, ebből is látszik, hogy tudja Félix, mi az igazság. Tudja, hogy el kellene engedni az apostol, de nem teszi meg. Aztán azt is látjuk a helytartó életében, a 26. vers egyértelművé teszi, hogy megvesztegethető ember, alig várja, hogy Páltól vagy a rokonaitól kapjon valamit, Pál szabadsága érdekében, vagy fejében. Márpedig a megvesztegethetőség egyértelműen törvénytelen volt akkor is. Vád alatt tartja az apostolt, holott jól tudja, hogy hazugságra épül az egész per, régi motoros volt már ekkor ő, mint helytartó Júdea tartományban, ismerte a jeruzsálemi akkori papságnak az irítségét, a koholt vágyait. És az is tulajdonképpen Félix ellen szól, hogy Pál ige hirdetése, amely egyáltalán nem a saját szabadulását szolgálta, három fontos, életet fordító ponton érintette meg Félix szívét. De Félix nem engedett. És ez a három pont, ha Isten megadja most a mi szívünknek is, hadd legyen ilyen találkozási pontja az igével, az igazságosság, az önmegtartóztatás és az ítélet kérdésében. Merünk-e szembenézni velük? Mert ha nem, akkor azt kell mondanom, magamat és mindenkit beleértve, hogy nem gondoljuk komolyan a Krisztus követést. Olvastam valahol, hogy volt lelkipásztor, aki egy ilyen hasonló helyzetben és ige magyarázat közben egész komolyan azt mondta a gyülekezetének, hogy kedves testvérek, itt most fel lehet állni, és haza lehet menni. Ezzel viccelni nem szeretnék, amúgy sem a szószék a viccelés helye, de lélekben, újra mondom, magamat is beleértve, mégis azt mondom, hogy tulajdonképpen jobb lenne most itt fölállni és elmenni, mert később kellemetlenebb lesz. Később kellemetlenebb, amikor már szembesülünk azzal, hogy nem is Félixről van szó. Nem az ő életének a gyenge pontjairól, hanem rólunk, testvéreim. Most gondolatban végigjártuk ezt az utat, gondolatban elmentünk, de mégis úgy folytatom, hogy miután itt vagyunk fizikailag, azok maradtunk tehát, akik szembe kívánunk nézni Isten igazságosságával és a saját igazságtalanságunkkal. Mert hogy erről van itt szó ebben az ige szakaszban. Isten igazságossága egyszerűbb és világosabban megfogható és elmondható, mint a mi igazságtalanságaink kuszasága, rejtett sötétségei. Isten igazságossága egyszerűbb. Úgy volt igazságos, hogy kegyetlenül megbüntette a bűneinket. És itt, testvéreim, nem volt helye a kegyelemnek, hiszen ő igazságot szolgáltatott. Az ember bűne miatt irgalmatlanul megbüntette, sőt halálba küldte a fiát. Az ember bűne miatt irgalmatlanul megbüntette, sőt halálba küldte a saját fiát. Ezen a ponton nincs mit szép lelkűnek lenni. És ezen a valóságon, testvéreim, nincs mit szépíteni. Itt valóban nem használtunk más fogalmakat, csak a kegyetlenséget és az irgalmatlanságot, ami azért szükséges, mert különben nincs valóságos igazságszolgáltatás. Isten irgalmatlanul megbüntette, sőt halálba küldte a saját fiát. Nem tudom, hogy igazán, akárcsak ezt az egy mondatot komolyan tudjuk-e, akarjuk-e venni. Isten igazságos Isten, az ő törvény székén a bűn zsoldja a halál. Római levél 6. rész 23. vers. Így viszont, testvéreim, miután ez megtörtént, ez az ítélet és az ítélet végrehajtása is, így viszont mindenkit, aki Jézus Krisztus áldozatában hisz, Isten felmentett. Mindenkit, aki Jézus Krisztus áldozati halálában hisz. Ez azt jelenti a felmentés, hogy Isten igazzá nyilvánított. Tulajdonképpen ugyanezt a kifejezést használták annak idején arra is, hogy szabad lábra helyezett. Igazzá nyilvánított, szabad lábra helyezett. És mi, testvéreim, a megajándékozottak, a felmentettek, mi vajon hogyan vagyunk igazságosak? Ez a kérdés. Akikkel ekkora csoda történt, akiket ilyen hatalmasan megkülönböztetett és megajándékozott a hatalmas Isten, mi vajon hogyan vagyunk igazságosak? mert hogy Pál az evangélium következményeként erről is beszélt Félixnek. Komolyan gondolod, hogy Isten igazságszolgáltatásának kedvezményezettjeként te is igazságosan járj el szüleiddel, házastársaddal, gyermekeiddel, rokonaiddal, szomszédaiddal, munkatársaiddal, sőt ellenségeiddel? Ez itt a kérdés. Komolyan gondolod? És én itt most csak nagyon rövid példákra utalok, vagy csak példatöredékekre inkább, de ha végig gondoljuk és végig gondolom az életemet, rengeteg igazságtalanság van benne. Rengeteg. A szüleimmel szembeni elvárásaim, a szüleimmel szembeni utólagos vágyaim, miért úgy csinálták, ahogy, vagy miért nem csináltak meg, amit szerintem meg kellett volna tenniük. Igazam van? Hát akkor Istennek is igaza legyen velem, de én abba belehalok. Ha az Isten velem szemben szolgáltat igazságot, én abba belepusztulok. Ő viszont a fiával szemben hajtotta végre, a fián hajtotta végre az ítéletet. És ennek az a következménye, amit komolyan kellene venni, hogy nem lehetek igazságtalan a szüleimmel sem, a házastársammal sem. Erről már talán nem is szólnék. Hogy az ember hányszor rajta kapja magát, már megint igazságtalan voltam. Hát elvárok valamit, amit még magam sem veszem komolyan. Amit én magamon nem kérek számon, de rajta igen. És a gyerekeink. Hány igazságtalan tett, mulasztás, fölény, gőg, dicsekvés, kényelem szeretet. Rengeteg. És a rokonainkat ne is emlegessük, akikkel szemben, ha egy hagyatéki tárgyalás fölmerül, egy pillanat alatt összedől az addigi igazság és igazságosság. Összedülnek nimbuszok, ó, mi azért rendes család voltunk, meg vagyunk. Csak ne kelljen örökölni semmit. Addig nagyon jóba meg vagyunk. Szomszédaink, munkatársaink, ellenségeink. Tovább megyek, mert az idő szorít. Testvér, komolyan gondolod Jézus Krisztus követését? Mert megsegít és megáld, ha így teszel. Milyen igazságos lépéseket vár tőled, megváltó Urad? Engedd, hogy a Szentlélek vezessen. Engedd, és vezetni fog. Kérd, és megmutatja, hogy hol kell lelepleződnie igazságtalanságodnak. Hol kell ezt őszintén meg is vallani. Félixnek el kellett volna engednie Pált, és bocsánatot kellett volna kérnie tőle. Elengedés, megbocsátás. Csak utalok most is rá. Elengedés. Mi mindent el kéne engednünk egymásnak. Mi mindent magától értetődően meg kellene bocsátanunk, ha már mi felmentett emberek vagyunk, ha már nekünk megbocsátott az Isten. Komolyan gondolod az önmegtartóztatást? Az élet legkülönbözőbb területein, testvéreim, annyira nem jellemző ránk, nem jellemző rám az önmegtartóztatás. Azt jelenti szó szerint, hogy önuralom, hogy egy belső uralkodás, egy belső hatalom. Nyilván mi tudjuk, hogy csak a Szentlélek által vagyunk erre képesek, de ő adja magát, ő adja az ő erejét, hogy megéljük az önmegtartóztatás valóságát. Gondold át, gondolj arra, milyen önmegtartóztatást hajtott végre atyád az első nagypéntek folyamán. Végig nézte Jézus szenvedését, és tudatosan visszafogta magát. Nem lépett semmit sem Jézus megmentése érdekében. A világtörténelem és a világmindenség leghatalmasabb önmegtartóztatása ment végbe. Ott a nagypéntek folyamán. És mi Nekem ez kell, az kell. Én nekem így kényelmes. Nekem úgy kedves. Lemondani valamiről. Magamat megtagadni és másnak kedvezni. Félixnek Druzilla rendkívüli szépségével szemben kellett volna kimondani a nemet. Ezt mondják a kortörténészei, hogy egy különlegesen szép asszony volt, de ez nem menti Félixet. Nemet kellett volna mondania. Hányszor nem mondtunk nemet, amikor a szemünk vagy a szívünk csábított? Hányszor nem gondoltuk komolyan a vásárlásainkat, a nézéseinket, a tetteinket, hányszor csak is önös érdek és a meg nem tartóztatott vágy vezette. Jóbról, akiről Isten azt mondja, hogy Isten félő volt, Jóbról olvassuk, szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsen a szűzekre. Ki helyettesítse be a saját életére. És Jézus a hegyi beszédben nagyon határozottan beszél erről, azt gondoljuk talán, hogy ó, ez túlzás, nyilván képpel él, de halálosan komolyan gondolja, ha a jobb szemed visz bűnre, vájt ki és dobd el magadtól, mert jobb, ha csonkán mész be az örök életre, mint ha épp testtel a kárhozatra. És mi nem győzünk, nem, nekünk soha nem volna szabad abbahagyni a hálaadást, testvéreim, hiszen annyi ajándékkal vesz körül minket Isten egyénileg is, nemzetileg. És csak utalok, mert én éppen most néztem meg nemrég a Lehetetlen című filmet. Ez a 2004. decemberi cunami dolgozza föl egy valóságos megtörtént esemény alapján, egy öttagú család hogyan élte meg az áradást. Borzasztó. Néha alig tudtam nézni a filmet. Annyira reálisan mutatják be, hogy mit élhettek át ott a habok között, meg utána aztán sebesülten, szétszakítva a családtagok egymástól. De újra és újra az jutott eszembe, hogy Uram, hát én vagyok elégedetlen, hát én nem adok hálát, hát én nekem olyan nehéz valamiben megtartóztatni magam, olyan nehéz valamiről lemondani. Hát megkíméltél és megkímélsz, reméljük ilyesmitől, de ezer és más nyomorúságtól megkíméltél. Félix nem akar lemondani. Félixnek kell a nő. Kell a különlegesen szép feleség. És nem tartóztatta meg a szívét. Nem gondolta komolyan a Krisztus követést. És végül fölteszi a kérdést ez az ige, komolyan gondoljuk-e, hogy minden cselekedettel és minden gondolattal oda fogunk állni az élő Isten elé, és minden nyilvánvaló lesz rólunk azon a napon, amire itt az ige is utal. Pál beszélt erről is Félixnek és a feleségének. Most milyen botrány van ugye az USA-ban az adathalászási program miatt, amelyre fény derült. Hát évek óta egyébként, ha valaki odafigyel, tudhatta, hogy mindent, amit mi a számítógépen csinálunk, azt egyesek gyűjtenek és rögzítenek. Hát most részben kiderült ez a dolog, botrány. Csak azért hozom ide, mert ez nevetséges apróság ahhoz a precizitáshoz és pontossághoz képest, ami Istennél fel van jegyezve rólunk. Mert hogy a gondolataink is, és a mulasztásaink is mind-mind ott vannak nála, és egy napon megkérdezi, miért tetted, miért gondoltad így. Félix megrettent, mert egyrészt késóvár, másrészt igazságtalan és kegyetlen életet élt, ezért is hagyta fogságban Pált, hogy egy kicsit kijavítsa a renoméját a zsidók szemében, akik gyakran küldözgettek feljelentést róla Rómába. Ugye ezt próbálja kompenzálni egy kicsit a helytartó azzal, hogy Pált nem engedi el. De vajon tudjátok-e, hogy a világ nagy eseményei azért vannak, hogy emlékeztessenek minket Isten ítéletes tervére. Nem ezért lesz az utolsó szó, de erről még szólnom kell egy mondatot. Miért vannak katasztrófák? Egyrészt jelzik, a bűn uralta világ lassan szétesik. Úgy, ahogy Isten előre megmondta, ha tőlem függetlenül éltek, szakítotok arról a fáról, ha úgy rendezitek be a történelmet, hogy velem nem akartok számolni, nélkülem éltek, terveztek, munkálkodtok, a halál erőivel fogtok találkozni. Ezt Isten előre megmondta, az ember mégis így döntött. Ne csodálkozzunk, hogy a halál erői mindenféle oldalról megjelennek az egyén életünkben és a történelmünkben. De nem csak ezért vannak katasztrófák, hanem azért, hogy tudatosítsák bennünk, lesz ítélet. Amikor odaállunk az élő Isten színe elé, egész pontosan az Úr Jézus Krisztus színe elé. Készülünk-e rá, testvéreim? Mert legvégül hadd hirdessem nagy örömmel, nézzétek Pál apostolt, Pálnak azt a végtelen nyugalmát és békességét, amivel 2 éven át beszélget Félixszel. Lukács, aki mindezt leírja, nyilván a közelében van, utalnak erre jelek, és egyszerűen nem kell följegyeznie semmi mást, csak azt, hogy Pál végtelen nyugalommal és békességgel hirdeti az evangéliumot, tanítja Félixet az Úr Jézus Krisztusról, az ő követéséről. Látjátok ezt a békét? Látjátok ezt a rendíthetetlen nyugalmat, ami Pál szívében él? Pedig tehetett volna azért, hogy kiszabaduljon. Ha kellett volna, gyűjtést szerveznek neki. Biztos vagyok benne, hogy megtették volna a barátai, a tanítványai. Hogy a pénzsóvár Félix vágyait kielégítsék, és szabaddá lehessen az apostol. De nem. Pál 2 éven át szépen, csendben, nyugodtan hirdeti az evangéliumot, és tanítja ezt az embert. Aztán ez az ember elvész, mert nem jut hitre. De nekünk itt a lehetőségünk, hogy az övé, az Úré legyen a szívünk, hogy mindenestől valóban komolyan gondoljuk, hogy az Úr Jézus minket megváltott, megszabadított, hogy ő a mi életünk békessége, hogy ő a mi jövőnk, hogy ő a mi feltámadásunk, hogy ő mindenünk. Mi bátran hirdethetjük és élhetünk aszerint, és lehetnek a körülmények akármilyenek. Lehetünk börtönben vagy börtönön kívül, lehetünk gazdagok vagy éppen nagyon szegények, és lehetünk egészségesek vagy nagyon betegek. Semmi nem változtat Isten szeretetén irántunk. Semmi nem változtat azon a tényen, hogy szeret bennünket, hogy terve van velünk, és elkészítette a mi jövendőnket. Akinek szíve rád támaszkodik, azt te megőrzöd teljes békében, olvassuk Ézsaiásnál. Akinek szíve őre támaszkodik az Úrra, azt ő megőrzi teljes békében. Úgy legyen. Amen. Énekszóban feleljünk az ígére, testvéreim, a 329. dicséretünk 5. versét énekelve, a 329. dicséret 5. versszakát, megváltóm, egy kérésemet nem vetheted meg nékem. Imádkozzunk. Nagy örömmel és háladással telik meg a mi szívünk, Urunk, amikor a Te igazságosságodra gondolunk. arra a fantasztikus és csodálatos igazságszolgáltatásra, amit te megterveztél az idők hajnalán, és véghez vittél ott a Golgotai kereszten. Hiszen ki gondolta volna, hogy más büntetsz meg helyettünk, ki gondolta volna, hogy egyszülött fiadat kész vagy föláldozni érettünk. És köszönjük, hogy mint kedvezményezettek, mint felmentettek, teljes örömmel és háladással élhetjük le egész életünket. Hiszen ennél nagyobb ajándék és ennél nagyobb csoda nem történhet velünk, mint hogy bűneinkre kész a bocsánat, mint hogy valaki megvásárolta, megváltotta számunkra a helyet az örökkévalóságban. Bármit élünk át itt a földön, ezerszer annyi adatik oda át, bármiről lemaradunk, te sokszorosan pótolod, amikor majd színről színre látunk, amikor majd előtted állunk, és köszönjük, hogy már azt is tudhatjuk, akik a tiéd, azok igaz bíróként eléd állnak, Úr Jézus, nem azért, hogy elvesd őket, hanem csupán, hogy hívő életüket megvizsgáld. Szorongva gondolunk erre a perce, Urunk, mert tudjuk, hogy a hívő életünkben is van még sok-sok nyomorúság, de tudjuk, hogy el nem kárhoztatsz, el nem vetsz. Csupán úgy minősítesz, mint szeretett gyermekeidet, tanítványaidat, hogy aztán mindörökre átölelj, hogy aztán mindörökre magadévá tégy és fogadj. Magasztal a szívünk téged, a keresztért, a győzelemért, a te igazságodért és a te hűségedért, amelyel ragaszkodsz ehhez az igazságszolgáltatáshoz. És ezzel az örömmel szeretnénk tovább menni és elmondani mindenkinek. Nyitva áll az ajtó. Ma még lehet, ma még szabad, ma még leborulhatunk lélekben a kereszt alatt. Ma még jöhet mindenki, aki hallani szeretné az örömhírt, a jó hírt. Ma még tovább lehet adni itt Magyarországon is bárkinek, aki egy kicsit is nyitott szívvel fogadja. Küldj el minket, Urunk, a jó hírrel, hogy Pált küldted, belső békességgel, azzal a nyugalommal, hogy akár fogadják, akár nem. Ha 2 évbe telik, akkor 2 éven át hadd mondjuk egy embernek. Ha kell, hadd imádkozzunk éveken, évtizedeken át másokért, szomszédokért, rokonokért, családtagokért. Mert tudjuk, meghallgatod ezeket az imádságokat, és a magad bölcsessége szerint a rendelt időben cselekszel. Dicsőítünk ezért téged, Urunk, megváltunk, Úr Jézus Krisztus, és kérünk, áld meg gyülekezetünket, segítsd meg betegeinket, vigasztald gyászolóinkat, akik az elmúlt héten kellett, hogy koporsó mellett vagy urnafal mellett megálljanak. Kérünk téged, te légy ott, haldokló testvérünk vagy testvéreink mellett. Te adj, Urunk, hitet, békességet, a beléd kapaszkodásnak bizonyosságát minnyájuk életébe, szívébe. És add, hogy hűségesek lehessünk az egymásért való imádságban. A megkeresztelt gyermekekért, a házasságot kötött fiatalokért, a terhek alatt roskadozókért. Hadd könyörögjünk nap, mint nap hűségesen te előtted. Mert te ima meghallgató, csodálatos és hatalmas Isten vagy, senki sem fogható hozzád. Így köszönjük, hogy együtt lehettünk, és kérünk, maradj velünk. Áld meg iskolánkat, óvodánkat, a nyári pihenést, a előttünk levő utakat Horvátországban, vagy éppen Felsőtárkányban, a nyári táborban, vagy az angol táborban. Légy ott, Urunk, és dicsőítsd meg magad azzal, hogy megszólítasz, hogy velünk vagy, hogy átölelsz. Kérünk így, járj előttünk mindenben, fogd a kezünket, és mutasd a helyes utat. Szent és nagy nevedért kérünk. Hallgasd meg imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Thank you.